első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatának összes központja felkészült a rászorulók befogadására, tudatta a szervezet a távirat irodával közleményében. A rendkívül hideg, havazással kísért időjárás miatt országos vörös kód lépett életbe, amelynek célja az életveszélyes körülmények között élők, különösen a hajléktalanok fokozott védelme. A vörös kód értelmében valamennyi szociális és bentlakásos intézménynek kötelező a fedél nélkül élők, hideg miatt veszélyeztetettek befogadása és ellátása, amíg a rendkívüli helyzet tart. Maximális kapacitással működnek és folyamatosan fogadják az érkezőket az Ökumenikus Segélyszervezet hajléktalanokat támogató nappali melegedő és éjjeli menedékhely intézményei. A szervezet munkatársai fokozott megerősített utcai megkereső szolgálatokkal látogatják az ismert tartózkodási helyeken élő rendkívüli időjárásnak kitett rászorulókat. A német nemzetiségi támogatások 20 000 diák nevelését, oktatását szolgálják, és a 2024-25-ös tanévben erre a magyar kormány 163 milliárd forintot fordított. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pilisvörösváron. Soltész Miklós a Friedrich Schiller gimnázium és kollégium felújításának átadó ünnepségén arról beszélt, hogy több mint 500 intézményben zajlik Magyarországon német nemzetiségi oktatás. Ebből 77-ben az országos német nemzetiségi önkormányzatok vagy helyi szervezetek fenntartásában. A magyar fiatalok külföldi ösztöndíj lehetőségeinek bővüléséről, valamint a hazai kutatóknak folyamatosan szélesedő kutatói életpálya modellről volt szó a HÖOK szakmai rendezvényén, amely a csütörtökön nyílt háromnapos edukáció nemzetközi oktatási szakkiállítás keretében valósult meg. Az Edukáción Plus konferencián Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, valamint Bódis László, a tárca innovációért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntőt. Varga Bajusz Veronika kiemelte, a felsőoktatás megújítását a versenyképesség, a dinamizmus, az erősebb tudományos nemzetközi jelenlét, valamint a minőség fejlesztése indokolta. Célunk az volt, hogy a fiatalok tudást, karriert, perspektívát kapjanak az egyetemektől, illetve a minőség és az érték iránti igényt, mondta. Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltéríti a Lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón, kijelentve, hogy Ukrajna helye nem az Európai Unióban van. Közlése szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott 20 pontos ukrán tervben 2027. január 1-jei belépés szerepel. Gulyás Gergely teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek nevezte a dátumot. Ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt a mindennapi állami működéshez, tette hozzá. Akár mínusz 12 Celsius foknál is hidegebb éjszakai fagyok várhatók a hétvégén, és nappal is országos fagyra kell készülni. Pénteken a délnyugati országrészben nagyobb területen lehet intenzív ónos eső, majd szombatra megszűnik a csapadék. A szél szombaton és vasárnap is erős, néhol viharos lesz, ami a Dunántúlon és a Bodrog közben hófúvásokat okozhat. Derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Pénteken a kezdetben nagyrészt derült, északkeleti, keleti ország részben is erősen megnövekszik a felhőzet, és nyugat felül egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati ország részben, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadék tevékenység, nagyobb területen van esély akár intenzív ónos esőre. A déli délkeleti szél keletire, északkeletire fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken mínusz 12 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva várhatók az alacsonyabb értékek. Híreket hallottak.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Dr. Turi Ferenc pszichiáter tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Téma az evészavar volt. Ebből az előadásból idézünk és beszélgetünk is a szakemberrel. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Turi Ferenc pszichiátert idézzük.
Miről is van szó? Tulajdonképpen néhány évet szeretnék elmondani. Tehát az egyik véglet, a kórosomásság, ez az anorexia. Aztán a másik a túleréses rohamok, a farcsomok, a leírható bulimia. Tehát túlerések és testőcsökkentő manipulációk váltják egymást ciklusokban, bulimiás ciklusok. És hogy miért fontos az evészavar? Itt van néhány fontos helyet. Az egyik az, hogy az elhízás, ezt persze ismerjük, ez egy komplexebb zavar, a nagyon sok meggyógyászati vonatkozása van, a hormon vonatkozása, és így tovább, a szanitológiai, stb. De hát az elhízás gyakorisága a magyar népességben 20-30% között van, ami a kifejezett elhízásé, ami bizonyos határt jelent, a testtömegindexben fejezik ezt ki, a 30-as testtömegindex közötti tartomány számít elhízásnak, a 25-30-as közötti még túlsúlynak. És tehát egyes tünetek aránya eléri érzékenyebb csoportokban, az 50%-ot is, például egyetemista lányok között az, hogy a nemzetsz elmarad a vizsgai időszakban, ez a lányok 20%-án fordul, mert független evészavartól, tehát a stresszről, vagy az, hogy koplalnak napokig, vagy diétáznak, és aztán utána, vagy más útját próbálják járni a testsúlycsökkentésnek, mondjuk kifejezetten azért sportolnak, hogy a testsúlyt valahogy csökkentsék. Ezek a viselkedés formák elég gyakoriak. Aztán, ami fontos, hogy a gyakoriságunk fokozódik az evészavaroknak, emögött a társadalmi változásoknak lehet nagy szerepe. Például itt volt a vírus időszak, hát a Covid időszak alatt az anorexia arány 15%-kal megnőtt. A kollégáim nagyon vannak terhelve, tehát ez a belvárosi evészavar műhely, ahol 80 dolgozunk, ott bizony, hát várólisták vannak már, mert képtelenek vagyunk ellátni azt a vidéket, ami megnőtt. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minél többen legyenek tájékozottak, például ezen a téren is tudjanak segíteni hozzánk fordulóban. Aztán a súlyosságot is említeni kell, az anorexia fiatal korban a legmagasabb halálbaleseti arányban rendelkező volt. Tehát Egy gyerekeknél fiataloknál, tehát mondjuk 20 éves korig, az anorexia az első a halálozási okok között, ami azért nagyon komoly ember. Nyilván idősebb korban más a helyzet, tehát egy öreg, idős személy másban hal meg, de hát ez a halálozás rendkívül súlyos. Minden 12. lány meghal, azért mondom, hogy lány, mert egy manapság ez a női túlsúlyú betegséggel számít. Tehát 10 évvel a betegség kezdet után 10 évvel 8% a halálozás, de 20 évvel a betegség kezdet után minden 5. betegnek halált, a nőgyilkosság, vagy nagyon súlyos lemondás, szívmegállás, és így tovább. Az elnevezés adik, az egész zavar honnan pontos, az étkezés az ilyen antropológiai fogalom, hogy hogy illik viselkedni az asztalán, meg van a terézve, meg ez is terülesztő, stb. Ez más. Tehát ez a szokásokra, a ritusokra utal, az erés jelenti a pszichológiai értelemben vett táplálékfelvétel. Tehát az, hogy mit teszünk a számból, vagy mit nem teszünk a számból, ez az erés, ez a legegyszerű. A táplálkozás pedig nagyon táj fogalmunk, tehát ez ott az ürítéstől a nyálválasztásra, az ürítés is sok minden benne van. A történet annyit nem akarnám nagyon cifrázni, mert inkább ilyen érzetes példákat szeretnék majd említeni egy-egy témakörül. De azért annyit a történetről, hogy voltak már előzmények az, hogy az ókorban már felfigyeltek arra, hogy az étvágy hiányoz a betegségre, már Valinus, ugye az ismert orvos, az időszámítás utáni második században lesz leírta. A név az anorexia egyébként a vágyak hiányát jelenti, de ez korlátozódott az étvágy hiányára. Aztán más formái is voltak a sorakórosolásának, és a 17. század végén egy angol orvos írta ezt a nevet, hogy ideges, mondjuk így felnéztődés, vagy elnéztődés. Két betegnek a történetét írta, akik lelkiokból nem lettek, az egyik meghalt, a másik megőrült. Aztán vannak éhezőbűvészek, például csodálatos lányok, akik nem lettek gyakorlatilag, sem a fényelőknek is nevezik őket. Ez egy érdekes jelenség, vagy az éhezőbűvészek, aztán a éjszakát is akár meg lehet említeni. A lényeg, hogy a 19. század vége felé írták el az anorexiát önálló korképpen. Tehát elég friss betegségről van szó, azaz a modern civilizáció zavaráról. Nagyon érdemes megemlíteni a mintaadó személyiségek ismert celebritásoknak a szerepét. Itt van egy lista például, elég sok van, Lord Byronról keresen tudják, hogy ő is eléggé vékony volt, hosszú távú szó volt, meg ecetet ívott, hogy elvegy az étvágyát, vagy Sisi Erzsébet királynő 172 centi magas volt, és az 50 kilót nem maradta meg a testvére, mert kórosan sovány volt. Franz Kafka, Twiggy nevű modell, a 60-as években is nagyon sovány volt. Lady Diana-nak a történetét mindenki ismeri. Hát ugye angol király család, ott az elég sok stressz volt, egy fiatal 20 éves ember belecsöppenő a királyi családba. Hát évekig kezelték, és először anorexiás volt, aztán bulimiás. Aztán eljött, és ő jutott meg egy 1993-ban mondani, egy Londonban egy evészavar kongresszust, én is ott voltam, ezt el szoktam mondani, hogy ez egy pozitív minta, hogy egy már gyógyult beteg beszél a saját betegségéről, mert ez az, hogy mintázza, hogy ne lehet gyógyulni ebből a betegségből. Ezt el szoktam mondani, és egyszer néhány év múlva visszahallottam, korábban mesélt, hogy azt hallotta, hogy én Lady Diana-t kezeltem. Rögtön egy nagyon már bocsánat, és elképzeltem, hogy mi a Miskolci 10-es Honvéd utcában, a magánrendelőben megjelenik a királyi testőrség, és szóval egy tart egy a lélek tanára. Igen. Vagy a divat modellek, két mosz, és szörnyű egyébként ez a nem senki nem. Egyébként nemrég írtunk egy könyvet egy doktorjának, aki most éppen a két hónapja a doktori Bogár Nikol ettől a doktori értekezését. Ő volt topmodell volt, évekig járt a világot, és 14 éves korában súlyos anorexiában szenvedett, nem én kezeltem, Gyulán kezelték, majdnem meghalt, szörnyű állapotban volt, aztán rendbe jött le, ugye az ügynökséget lecsaptak rá, mert 180 centis szép arculány, és járt a világot évekig, de még elég sovány volt, és hát interjúkat csinált különböző modellekkel, 10 országbeli modellekkel, és ebből írta a doktori értekezését, és hát egy megdöbbentő szövegek voltak. Hát ő is mesélte, hogy egyszer Matit van egy divat hétvégén, amikor ő még nem érte el azt a 18-as testének indexet, vagy a testvérjából hiányzott 5 kiló. Az ügynöke egy negyed óra alatt 5 liter vizet itatott meg vele. Most ebben a belájt van, hogy van egy vízmérkezés, vagy egy ilyen ionális kevés tartatról van szó. Végül is felmérték a kifutóra, de hát ez nem jó. Na nézzük tovább, itt van egy érzőművész, hát 168 centis volt ez a Szurát nevű fiú, 32 évet élt, nem 28 évet élt, csak 32 kiló volt, ezt akartam mondani. És azt mondták, hogy ha egy gyertyát a hátulébé tartottak, a hasán átverődött a fény. Vagy itt van Orbájon, aki ilyen vékony férfi volt, vagy itt van a Sziszi képen, Genfi Tómelet egy orosz analista szúrta meg, és így ezt tette érni. Ő is anorexiásnak számított, Lady Diana-ról már beszéltem, mindenki ismeri a történetét. Nézzük a bulimia történetét, a szó maga azt jelenti, a bulisz az azt jelenti, hogy ökör, illetve marha nagy, röviden nagyító képző, a limosz pedig az éjségnek a nagyon csúnya istenője. Tehát bulimia, tehát nem bulimia, vigyázat, a émia az a vérre utal, közel is a vérhez ennek a szónak. Ezt érdekes pont csak 1979-ben írta le egy Russell nevű angol arisztokratikus szimpatikus kolléga, aki nemrég halt meg, de ő is még, mint az anorexia variánsát írta le a bulimiát. Aztán kiderült, hogy ez egy bizony önálló kórkép, mert sokan primer módon bulimiások, azok soha nem voltak vékonyak, hanem egyszer csak elkezdték hátatni magukat. Gyakorisában annyit, hogy az elhízás során, amit említettem Magyarországon 30% körül, itt van egy ilyen lista, Magyarország itt van, tehát ez a vonal, a 30-as vonal itt van, tehát az elhízott államok közé tartozunk. Érdekes, a legvékonyabbak Japán, Dél-Korea, tehát Ázsia, Olaszország, ez meglepett engem, hogy Dél-Európa, meg Görögország már itt van. Nyilván ez egy népletek, hogy is mondjam, egy komoly hosszágoki tényező és a betegségek, agyasebezavaroknak, kardiopulmonális, szívkoszorúért, betegségeknek, magas vérnyomásnak, stb. Hát ezt mindannyian tudjuk. És hát, hogy a kancsúság igen, milyen szerepet játszott, itt van ugye Dávid szobra, Michelangelo, és itt van egy karikatúra, hogy a gyorsítelmeknek milyen szerepük lehet, hát ott ide van macskája például, és a macska oda van a viszkasszal, és ráveti magát, iszonyú szenvedélye, hát azt tudja, hogy milyen így fokozó anyagok vannak, nem csak a macska kajában, hanem nyilván az gyorsítelmeknek az árvíjban is, és hát egy komoly szerepet játszik. És előtt eszembe egy nagyon durvatat, nemrég hallottam, hogy 5 éve egy nőgyógyász prof mesélt egy előadáson, hogy a férfiak spermiumának a nemzőképesség, termékenytő képessége 20%-a, tehát egy ötödére az utóbbi évtizedekben, és ez egy megtöbbentő arány, és előtt leginkább táplálkozásbeli problémák vannak, sok adalékanyag, vízfokozók, mikroműanyagok, stb. Tehát ezek azért nagyon sok károsító hatást fejtenek ki.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.
Upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek a playful cheek. You see, the future always worried me, but you
someone I know.
Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavarral kapcsolatos előadását.
Ami nagyon érdekes, hogy a társadalmi kulturális háttér szerepe fontos. Sokáig úgy vélték, hogy a 60-as években írták le az anorexiát, például, hogy a három dupla méh betegségéről van szó, tehát fehér nyugati nőkre jellemző. Aztán egyre inkább kiterjedt manapság, hogy feketék között is egyre több anorexia bulimia van, nem nyugati országokban is, tehát a fekete Afrikában, Ázsiában, és férfiakban is, sőt, idősebben is egyre több ilyen kórfikorban. Tehát egyre inkább globalizálódnak az evészavarok, lehet mondani. Még azért női túlsúlyban, a nők 10-50-szer gyakrabban betegszenek meg anorexiában és bulimiában, mint a férfiak, de vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy 2050-re eltűnik a nemek közötti különbség, mert manapság a férfi a számára is annyira fontos a harcosság. És a megnéző férfi modelleket, hát szörnyű, mint egyébként, hogy milyen fiúk vannak. Ilyen vézák, sárkattak, remények, elsüllyek magukat, stb. Tehát nem annyira férfiasak, mint amit mondjuk 50 éve elképzelhetünk, tehát ilyen macsó, izmos alkat. A röviden azt lehet mondani, hogy gyakoriság. Hát fiatal nők között van 1-4%. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van vagy 30-50 ezer ilyen anorexiás beteg, valahogy így lehet becsülni, és az ellátáshoz képest nem jó. Tehát éppen beszéltünk ebédkor, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális evészavar része van az országban. Kitűnő kollégák vannak, sokat ismerek közülben rendezvényeken szoktunk találkozni, és hát ezt egy Magyarországon kellene lenni, mondjuk 15-nek legalább. Felnőttek számára egy van, Budapesten pszichiátriai klinikán van egy ilyen része, pszichoszomatikus része. Gyerekosztályok, vagy 4 van, Budapesten 3, Debrecenben a Kennedy Gyula kórház jó, oda járok szuperrégiót csinálni, őt jó tanulták, hál' Istennek. De ennyi. És már óriás igény van, és már szörnyű történetek. Hát láthatom azt, hogy a pszichiáterek is félnek az anorexiának, volna azt mondják, hogy ez nem az ő területük, és hagyják őket békén, holott kutya kötelességük lenne ellátni, mert egy pszichiáterek betegség. Hát most azt mondja, hogy egy gyógyász, hogy kérem szépen, én nem szeretem a gyomorfekélyeseket, és akkor menjen a sorban. Ezt nem lehet. Ez kötelesség volna ellátni őket. A gyerekgyógyászok meg nyilván nem jártasak, mert érthető módon, mert nem ebben nekik a szomatikus, a testi orvoslás a munkájuk. Tehát hányodnak ezek a betegek, valahol a gyerek osztályok és a pszichiátriai osztályok között. Én nagyon szeretem az elégzatos betegeket, és ez elmit, ez is foglalkozom ezzel. Röviden összefoglal, óriási akarat erejük van, és jeleznek valamit a bajokkal. Tehát ez nem csak egy ilyen úri passzió, hogy most menszem, hanem ez van nagyon komoly dolgot, hogy fejez ki, később lesz erről szó részletében is. Fiatalkorban indul a betegség, anorexia korában, hát most egyre jobban, egyre gyakrabban látunk 10-11 éves anorexiás lányokat is. Amikor itt Miskolcon elkezdtünk 90-ben ezt az evészavar részeket a Szent Ötvei Katolikus Kórházban, amit 11 évig működött, akkor kerültem Pestre, akkor és több száz ilyen beteget kezeltünk, és nagyon jó volt ezt kitanulni, és a kollégák nagyon jó voltak erre. Én meghatottan emlékszem mindig. Ugye Pesten is kikérő kollégák között dolgoztam, de tudósok voltak, okosak, de a terápia nem nagyon asztaluk volt, tehát ott inkább oktattak, mutattak, de a terápia az meg itt pedig, hát ebben gondolkoztam, de te hogy tudunk segíteni nekem, a terápia volt fontos, és ez egy kovácsot vesz a kínál. Anorexia, tehát korábban, bulimia kicsit később. Most, amikor annak idején 16 éves bulimiás megjelent, azt mondtuk, hogy ez ritka, mint a fehér ragú. Most pedig, hát most van például tegnap beszéltünk, egy 14 éves lányra, kemény bulimiás, 13 évesre is találkoztam, tehát ilyen acceleráció van. És ha azt nézzük, hogy még ha gyerekkorban a leggyakoribb betegsége, hát itt van egy lista, az elhízás, a tüdőasszony és az anorexia, és mind a három pszichoszomatikus vonatkozásokkal is bír, tehát a lélek valahol ott van ennek a hátterében. Tehát nyilván nagyon fontosak a gyógyszerek, stb. Tehát ez világos, tehát azt már persze, hogy a kezelőket, a gombosokat, kezelő gyógyszereket adni kell, de hogy mögötte a lélek ott van, hát ezt tudjuk. Aztán, ami fontos, hogy az erényszakok a felső és a középső társadalmi rétegek betegségei, és vannak fokozott kockázati csoportok, például a diákok, egyetemisták, vagy egyenkább a gimnazisták. Hát most hallom egyébként, hogy a gimnazisták nagyon gyakran nem reggeliznek, hanem ugyanak iskolába, vagy be se fizetnek a menzára, hanem valamit eszegetnek esetleg a büfébe, aztán majd este esznek otthon. Tehát majd, hogy nem egyszer esznek napon. Tehát ez nagyon egészségtelen. Vagy itt van, előbb meséltem a modellekről, persze, hát óriási kockázat, táncosok között, vagy egyes sportágak, az alacsony testsúlyú sportágoknál ritmikus sportgimnasztika, a balett például, hosszú távfutás. Hát ezek nagyon komoly tényezők. Ami fontos, hogy nagyon gyakran egyetetek az adók. Az anorexiát nem nagyon lehet rejtegetni, mert hát látszik, hogy a gyerek lesohány volt, és a szülő megjelenti orvosot a gyereket. De az is előfordult, hogy egy lány általában bőrruhában járnak, és volt olyan, hogy az édesanyának nem tűnt fel, mert mindig bőrruha volt a lánya, és ettől értelem lenyitott a fürdőszoba, és teljesen megdöbbent, hogy ott állt a csontváz lánya, és akkor került orvosi ellátásba. Nagyon fontos, hogy a bulimia viszont rejtett maradhat, mert nem látszik. Általában nem látszik, mert hogy a testük normális, mert ha nagyon lefogynának, akkor már anorexiának számít van. Tehát aki vékony, és akár nem, mert azt anorexiának hívjuk. Csak hogyha látható, az anorexiának a bulimiás a típusa, így hívjuk. Tehát az anorexia fontos, a idézőjében volt ki. De a bulimiás testvér általában normális, azok nem tűnik fel. Ott olyan betegen, mindig Miskolcon kezdetben, kettő kérbeteg is volt, 15-16 éve voltak bulimiások, és a férje sem tudott az egyik betegnek arra, hogy a feleségeiben szenvedett, mert elment munkába, amiről kellette magát, kínálta, aztán helyreállította a romokat a hűtőszekrényben, és itt eltek az évek. Aztán egyszer valamilyen segítséget kért. Szóval a rejtettség nagyon fontos tényező, és nagyon fontos volna, hogy felfedezzük egyáltalán azt, hogy kinek van ilyen zavar. A társbetegségekről annyit, tehát ez a komorbiditás a társbetegségeknek a témaköre, hogy nagyon gyakran társadalmi depresszió van az elégzavarok. Például az elégzavarok betegek 80%-a már eddig az életében valamikor átért egy depressziós epizódot. Tehát ez az élettartam prevalencia, élettartam gyakoriságnak hívják ezt, hogy eddig az időpontig most jelentkezett elégzavarja, és elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt volt egy nehéz időszak, amikor van depressziós. Öngyilkossági kísérlet arányban, bújnyában betegek 1/5-ében, 1/3-ában előfordul. Aztán itt van néhány másik pszichés zavar, ami arra utal, hogy bizony az átfedések a különböző pszichiátriai kórképek között azért eléggé nagy arányban. Itt van egy ilyen ábra, ami nem azt akarja jelenteni, hogy az elég zavarok a világ közepe, csak hát most éppen erre beszélek, ezért van középen. Nyilván, hogyha valaki most éppen a tárgyi fordulat, mint van előadás, akkor oldalt jelenik meg az elég zavarok, is van ilyen kapcsolat. De nézzük meg, hogy mit kell társulnod. Emlékszem, itt Miskolcon kezeltünk pszichózis, volt két beteg, akik az egyik nagyon súlyos depressziós lány volt, majdnem meghalt, egy 17 éves lány elfogyott 32-3 kilóra, nem beszélt, bevizel, beszékel, és 100 éves pulzus számhoz, a borzalmas állapotban volt, és aztán ebből sikerült kihozni, aztán teljesen megújult ez depresszióból. Aztán édesanyja elkezdett a depresszió miatt, mert volt ilyen érdekesség is benne az, ami kiderült, hogy szintén depresszió. Vagy egy másik teljesen ilyen, és mondjam, hogy széteset pszichotikus állapotban megközelíthetetlen volt. Hál' Istennek ő is rendbe jött.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavar, depresszió, testképzavar című előadását.
Röviden azt lehet mondani, hogy kérem szépen, az evészavar hátterében a biológiai, a pszichológiai és a társadalmi kulturális tényezőknek egyaránt van valamilyen szerepük. Tehát magyarul biopszichoszociális megközelítés szakszóval, ami egyszerűen arra utal, hogy igenis az étvágyszabályozásnak a biológiai érdekesnek, hogy éjségkeletettség szabályozása valamilyen szerepe lehet, de nem ez a elsődleges általában. A pszichológiai tényezők rendkívül fontosak. Lehet egy olyan pszichológiai dolog, például hogy a szexualitással kapcsolatos nehézségek vagy traumák, vagy a család, ez rendkívül fontos. Tehát a családi tényezők nagyon fontosak. Ezt itt tanultam meg is hozzon, itt kezdtünk mindannyian a családterápiát csinálni, és kitanultátok rá Istennek, és ott jöttem rá, hogy ez mennyire ütős, vagy hasznos ember. És a társadalmi kulturális tényezők között pedig a karszúság ideál, amit említettem már, hogy manapság mindent végadányok a reklámoznak a kutyakájától az autóbumig, és hát ez egy borzasztó nyomás. Ez inkább a nők rigenítő, és nem mondjuk a férfiak kicsit kertebb hölgyeket szeretnének ideálisnak várni. Itt van néhány hajlamosító tényező, vannak genetikai tényezők, családi tényezők, társadalmi kulturális tényezők, stb. Aztán kiváltó tényezők lehetnek akut ilyen stresszorok, hogy mondjuk a családban van valami feszültség, netán válási krízis, vagy például a nagyapa halála, stb. Vagy lehet a környezetnek is, hogy a gyereket csúfolják az iskolában, mert hogy egy kicsit duci volt, és 15 évesen már kritizálják az osztálytársai. Ez is fontos lehet. És aztán vannak fenntartó tényezők is, mint minden más betegségben előfordulnak ilyenek. Hát ezek a legkomplexebb elméletek, tehát itt több tényezőt kell figyelembe venni egyszer. Tehát, ahogy egy kollégám mondta, konstelláció kell, tehát valami a csillagok együttállása, hogy kell hozzá genetika, kell hozzá egyéni érzékenység, a nemi különbségnek, hogy lányok. Tehát kiből lehet evészavaros csinálni, például most nagyon furán megfogalmazva. Hát azzal kezdeném, hogy az illető legyen lány. Egy. Egyszerűen azért, mert lányok körében kétszer gyakoribbak az evészavarok. Hát akkor persze. Aztán legyen 17-es, hát ott közöttük a legjobb. Aztán legyen felső középosztálybeli háttere. A szereti elméletek pedig azok, amelyek kiemelnek egy-egy fontos szempontot, ami egy adott betegben fontosak lehetnek. Itt van egy lista, nem kell megjegyezni, csak pillancsunk bele. Vannak ilyen biológiai elméletek, pszichoanalitikus elméletek, család, erre külön kitérjek, mert rendkívül fontos. Aztán egy csomó más. A végén a listán ott vannak ilyen betegségek, hogy depresszió, meg addikciók, meg kényszerbetegség, meg szorongás, ez a feszültségredukciós, vagy ott a szorongás a központi tület, vagy a diszociációs hipotéza. Tehát kiemelnek egy-egy ilyen pszichés elváltozást, és azt hangsúlyozzák, hogy egy-egy betegben az lehet a döntő, majd rájövőre. A biológiai elméletekről annyit, hogy nagyon bonyolult a szabályozása. Ugye ez, aki tanult élettant, az találkozott ilyesmi ábrákkal. Hát, hogy miknek van szerepük? Itt van a gyomor-béltraktus, gyomor-beleg, stb. Májnak a szerepe, aztán agyi étvágyközpontoknak a szerepe, a nervus vagus, különböző kémiai anyagoknak, leptinnek, az inzulinnak. Egyébként a zsírsejtek is termelnek leptint, tehát azt mondják, hogy a zsírszövet a legnagyobb endokrin szervünk. Tehát a legnagyobb hormon termelő szervünk a zsírszövet, lehet, hogy a leptin termelő. Nézzük a pszichoanalitikus elméleteket, csak egy-egy vonatkozást szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy ahogy hangsúlyozás sokszor, hogy a gyerek a személyiségfejlődés megreked az ormítás a szájuknak a szintjén, a szájra kapcsolatos működéseknek a szintjén. Tehát, hogyha a gyerek életében ebben az időszakban van valamilyen nehézség, zűrzavar, feszültség, stb., akkor ott megtapad, és az elmélet forma is okozhat volna. Egy példa. Nagyon sok szülő a gyereket túlepeti, mert hogy attól fél, hogy a gyerek éhen hal, mert elveszi meg a tejbevíz, vagy nem tudom mit. És akkor estére már nem tudja. És ennek megvan az oka, tehát nem ironizálnék azért ennyire, hanem arról van szó, hogy a szülei átérték a világháborús nélkülődéseket, hogy egy lóhó kellett lekameríteni egy darabhúst, hogy lévünk, hát az bizony tudja. És az benne van a reflexzegben, egy kitűnő belgyógyász, egy édesapja, egy anyagszásán édesapja, nagyszüleim oda vesztek a holokauszban, és ő kiadta a vallásának, szó szerint megtagadta a vallását, hogy ilyen nem lehet. És mesélte a feleség, aki szintén orvos, hogy akkor a férjét megkérjék, hogy hozzon kettő zsemlét a boltból, tizet hoz. Tehát ötszörös túlbiztosításra volt, hogy ezt sokan ismerik. Na de hát, ha valakit mindig etetnek, ha akármi baja van, ha sír, meg lekísér, meg tisztába kéne tenni, akkor a gyerek megtanulja, hogy univerzális, rohangás, elpárító módszer lehet. És akkor ez reflex lesz. És akkor ezt kezdtük, aztán elég a 102 kilót, például az első bulimiás beteget, egy fiú, egy 25 éves zenész fiú, és akkor kezdi megutálni magát, hogy 18 évesen a 102 kilósok, aztán lefogott 58 kilóra, akkor meg túl vékony volt, és bulimiás lett, és hát életre kizabálta a műtőszek, reggelen is említettem. Aztán akkor hipnotista foglalkoztam, nagyon hatékony volt az ő esetében, és rendben jött. Bulimiások egyébként fogékonyabbak a hipnózisban, az is egy ilyen tanszállat, hogy zavarni, beszűkült állapotban, és a hipnózis ilyen beszűkült állapot. Tehát itt az anya-gyerek kapcsolata utol még, hogy ez bizony, hogy a csecsemőkori értetés mintája fontosak. 14 éveseknél a legfontosabb módszer a családterápia. Ezt nem én találtam ki, hanem ez a nemzetközi ajánlásot tartom. Tehát még egyszer a családjukkal együtt élő fiatalok esetében 14 évesekről van szó általában. A legfontosabb a családnak a hatása, vagy a segítő hatása, tehát a családterápia leghatékonyabb. Én is ezért tanultam ki a családterápiát, és azt mindig elmondom, itt történt Miskolcon, 90-ben kerültem ide februárban, Debrecenből, és valahogy megszabolták, hogy egyben a gyerek hozzájön, hogy én valahogy az egész alakirányt érdekel, és átküldtek egy anorexiás tünét, 16 éves lányt, aki már 33 kiló volt, és hát ezt nem tudták, hogy én csak bulimiásokkal foglalkoztam, csak anorexiásoktól meg félek, mert hogy kicsit ellenállnak és meghalnak. Ez volt a fejemben. És ezt a tünét 3 napig kínosztam, hát addig tanult módszerekkel próbáltam hipnózist, meg mit tudom, hogy ilyen viselkedésterápiás, és egyenletesen fogyott. És nem 31 kiló, és nagyon féltem, hogy meg fog halni. És akkor kiderült, tehát ugye sokat beszéltem vele, hogy a család egy kicsit úgy kezd szétesni, hogy az apja, hogy később jár haza a munka után, a vendégükben, a barátaiból, itt dugával, amit nem is teljesen alkoholista, azért ez probléma. Az anya meg nem nagyon törődik a dolgokkal. És akkor rájöttem, hogy itt nincs mesélni. Itt a családra valamit kezdeni kell, de fogalmam nem volt, hogy itt már nem tanultam a család terápiát, elolvastam 2 közleményt, és az egyikben volt egy ilyen jó módszer, a kölcsönös kérés, akkor mindenki mindenkitől kérje valami számára fontos dolgot, hogy a másikét tegye meg. Egy rendszeresen ismétlődő dologról van szó, nem egyszerű ajándékban. És azt, hogy elsütöttem, nagy ezen ugye mondtam az anyának, hogy jöjjenek el, és eljártak sátorolja új helyről, tehát messzire ide. És én lelkesen beszéltem a család szerepéről, és akkor ezt a játékot úgy elsütöttem, úgy működött, és valahogy azt mondom, hogy a 4.-5. találkozás között eltelt egy hónap, és megyek az osztályra, ott van a két testvér, a két szülő, meg még valaki közelben, tehát ott megkérdezett tűnye volt, csak nem a szívó olvastalva volt, és nem ismertem. És azt gondoltam, emlékszel rá gondolom, hogy akkor ez valami, hogyha egy módszer, mert semmi más nem kapott gyógyszert, vagy semmi különöset nem kapott, nem volt semmi más beavatkozás, mert nem értettünk hozzá, de hogy ha valamit beavatkozunk a családban, és ott ennyire tud működni, akkor itt valami lényegi dologról van szó, ennyi. Tehát egyszerű logika alapján nem tudtam másra gondolni. Tűnő, és azt kérte az apját, hogy munka után gyere haza. És az apja azt mondta, hogy jó. És úgy lett. Tehát magyarul tündének az igénye az volt, hogy neki több apa kell, vagy több apa, több, vagyis vagy apai támogatás, apai ott lét, érzelmi ott lét, és ezt kérte. Elég nyilvánvaló módon, és akkor pedig vállalta, és az egy óriási fordulat, tehát ettől kaptam vérsemet, hogy ez ilyen egyszerű, aztán kiderült, hogy nem ennyire egyszerű, de akkor már el voltam messze. Tehát akkor már bele szerettem ebben a műfajba, és rájöttem, hogy hoppá, hát ezek a durva tünetek üzennek valamit, jelentenek valamit, valami jelentés van.
Most zenélünk és beszélgetünk is dr. Turi Ferenc pszichiáterrel. Thank you. dr. Turi Ferenc pszichiáterrel beszélgetünk. Mikor is beszélünk zavarról, tehát az evés zavaráról, hol kezdődik az, hogy zavar? Szeretettel köszöntöm.
Ez egy folyamatos spektrum, tehát nyilván a hétköznapokban nagyon sokféle zavar típus van, ami kifejezett betegséget jelent, az leginkább az elhízás mellett, az anorexia és a bulimia, tehát a kórosóvánsággal járó, jelentős test súlyvesztéssel járó és a étel elfogadásával kapcsolatos ellenállással járó anorexia, a másik pedig a bulimia, ami túlevési rohamokkal és önhánytatással vagy hashajtózással, tehát ilyen testsúlycsökkentő manipulációkkal írható le. Ez a két legfontosabb típus, amik amolyan civilizációs zavaroknak foghatók fel, hiszen az anorexia első leírása a 19. század vége felé született, és az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak, vagy például a vírus időszak alatt 15%-kal megnőtt az anorexia gyakorisága, aminek valószínűleg lelki, környezeti, társas okai vannak, családi okok rendkívül fontosak. És hát ennek persze mindenféle súlyossági fokozata megvan. Vannak enyhébb, úgynevezett szubklinikai zavarok, és vannak súlyosak. Néha sajnos több évtizedig elhúzódó súlyos betegségek is lehetnek az evészavarok.
Tehát gyógyítható, javítható?
Sokan azt gondolják, hogy nem, és olyan pesszimistán érkeznek a betegek, a családok, illetve a szülők, hogy tessék mondani, ugye ebből soha nem lehet kigyógyulni. Ez nem így van, igenis ki lehet gyógyulni. A világ legjobb evészavar klinikáin tulajdonképpen a gyógyulási arány úgy fest, hogy a betegek fele meggyógyul, a betegek további egynegyede javul, de még azért visszamaradt egy-két tünet, és a betegek egynegyede krónikus lefolyás mutat, ami tulajdonképpen annyiban jó hír, hogy a betegek 75%-án tudunk segíteni. És ez tulajdonképpen, ez nem túl rossz prognózis, persze lehet mondani, hogy az a 25%-nyi krónikus beteg, az azért megterheli az egészségügyi ellátórendszert, illetve hát a családokat is, de azért, hogy tudunk segíteni a betegek háromnegyedén, ez jó. Ez, az arányok nagyjából hasonlóak az egyéb súlyos pszichiátriai kórképeknél is, mondjuk szkizofréniánál, depressziónál, kényszerbetegségnél, szociális fóbiánál, pániknál, stb. Tehát nyilván nem tudunk mindenkit meggyógyítani, de kapaszkodunk.
A kiváltó okokról még beszéljünk néhány szót. Örökletes például?
Lehet mondani, hogy az örökletességnek van bizonyos szerepe. Tulajdonképpen azt lehetne mondani a kiváltó tényezőkről, vagy háttértényezőkről, hogy szerepük lehet a biológiai tényezőknek, és itt az örökletesség fontos szerepet játszhat. Például anorexiában 50%-a a jelentősége az örökletességnek, ami nem azt jelenti, hogy a szülők közül valaki anorexiás volt, hanem valami esékenységet örökölt a dédnagyapától, vagy valamilyen szálon, a gyerek depresszió hajlamot, alkoholizmus, stb., és ezek aztán átcsaphatnak, ezek az öröklött hajlamok evészavarokba. Aztán szerepük van a biológiai tényezők mellett a pszichológiai tényezőknek. Itt az egyéni traumák például fontosak, a betegek egynegyede már átélt például szexuális traumát, zaklatást, ami elég nagy arány, és a családnak a szerepére itt külön felhívnám a figyelmet, ugyanis az evés megtagadása nagyon gyakran a családon belüli dacnak a kifejeződése, tehát, hogy a gyerek azt jelzi, hogy nem kell az anyám túlvédő gondoskodása, vagy az anyám indulata, agresszivitása, és én ez ellen tiltakozom azzal, hogy nem eszem meg a főztjét. Ez tudattalanul zajlik persze, de ez a dac nagyon gyakran felfedezhető. Éppen ezért a családterápia rendkívül fontos a tizenévesek anorexiájának a kezelésében. Az idősebb betegek kezelésében volt az egyéni pszichoterápia fontosabb. Tehát gyógyítható, röviden azt mondanám, és nagy szükség lenne specializált részlegek létrehozására, amire sajnos Magyarországon nagyon kevés példa van. Felnőttek ellátására tulajdonképpen csak a budapesti pszichiátriai klinika egyik osztálya alkalmas, más kórházakban nem nagyon fogadnak ilyen betegeket. Gyerekosztályok közül van vagy három vagy négy, ahol intenzíven foglalkoznak ilyen betegekkel. De ez nem sok. Összehasonlításul említeném, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális evészavar klinika áll rendelkezésre. Sok holland kollégát ismerek, kitűnő kutatás és ellátás folyik Hollandiában. Hát ez rendkívül fontos lenne, mert az evészavarok ellátása megéri, ugyanis a nem kezelt eseteknek óriási anyagi ráfordítással kell szembenézniük, tehát a család is nagyon sokat költ a kezelésekre, akár gyógyszerekre, amik nem mindig használnak. Nem, alapvetően nem gyógyszeres kérdésről van szó, hanem pszichoterápiás kérdésről. És hát ez a gazdasági terhek is nagyok. Tehát itt az Egyesült Államokban például több milliárd dollár megy el évente az ebédzavarosok kezelésére.
Gondolom a közösségi média és egyáltalán a médiában megjelenő ideál is közrejátszik ebben.
Így van. Rendkívül fontos szerepe van a test ideáloknak például. Tehát a karcsúság ideál, ami a 20. században terjedt el, ez nagyon nagy nyomás jelent a nőkre elsősorban. Tehát ha megnézzük a női modelleket, a divat modelleket, ők kórosan soványok, és a divat ügynökök például nagyon erősen nyomják a modelleket a karcsúság felé, például nem lehet 90-nél szélesebb csípőméret, holott legalább 175 centi magas lányokról van szó. Egy hol topmodell lányal, aki az én hallgatóm volt, mert a Semmelweis Egyetemen végzett gyógyszerész szakon, Bogár Nikolett, írtunk egy könyvet a modellek életéről, ő nagyon sok interjút csinált pályatársairól, és nagyon súlyos szövegek bukkantak fel. Tehát vele is előfordult, amikor modellkedett, és nagyon sovány volt, hogy a ügynöke egy madridi divat hétvégén egy negyed óra alatt megitatott vele 5 liter vizet, mert annyi hiányzott ahhoz, hogy a minimumot legalább elérje a testsúlyban. És egész nap feküdt a hotelben, mert annyira rosszul volt. Tehát ez egy nagyon komoly egészségügyi kockázattal járó hivatás, mármint a modellhivatás, vigyázni kellene.
Végezetül ajánljunk olvasni valót, akár az önkönyvét, könyveit.
Igen, én írtam egy önsegítő kalauz 20 évvel ezelőtt, Anorexia, bulimia, családi önsegítő kalauz, ez a címe, amit jó lenne most másodszor kiadni, kicsit felújítva. Ezt én el szoktam küldeni azoknak a családoknak, akik megkeresnek ilyen problémával. Ott kifejezetten a családoknak vannak olyan ajánlások, tanácsok, szabályok, beavatkozások, amik sokat segíthetnek. Például a családi feszültségek csökkentésében, hiszen ezek a gyerekek stresszre túlzottan érzékenyek, és ha akármi csökkenti a stresszeket, az bizony megmutatkozik a tünetek csökkentésében. Tehát ezt szívesen ajánlom, most ebből átdolgoztunk, egy online segítőprogram formájában. Az egyetemen, a Magatartástudományi Intézetben dolgozom még, nyugdíjasként valamennyit, és ebből egy online program lesz, ami sokak számára elérhető lesz.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a érdeklődést.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Turi Ferenc pszichiáter beszélt Evészavar, depresszió, testképzavar című előadásából idéztünk, amit a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában tartott. Adásunk végén beszélgettünk is a szakemberrel. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!